Evangélium Szent Máté könyvéből. Miután a bölcsek eltávoztak, íme az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba. Maradj ott, míg nem szólok neked. Heródes ugyanis arra készül, hogy megkeresi és megöli a gyermeket. József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és még azon éjjel elment Egyiptomba. Ott maradt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Egyiptomból hívtam az én fiamat. Amikor Heródes meghalt, íme az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak már, akik a gyermek életére törtek. És József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és visszatért Izrael földjére. De amikor meghallotta, hogy Júdában Archelaus uralkodik, apja Heródes után, félt oda menni. Ezért az álmában kapott utasítást követve Galilea vidékére ment. Odaérve egy Názáret nevű városban telepedett le, hogy beteljesedjék, amit a proféták mondtak: Názáretinek fogják hívni. Ezek az evangélium igéi. A családi életről mindenek előtt és gyökeresen azt kell mondanunk, hogy a keresztény család képe a Szent Háromságnak. Isten titka, az örök szeretet titka, amelyben Istennél a közösség és a személyesség nem zárja ki egymást. Tehát három személy, három közölhetetlen személy úgy van Istenben, hogy nem osztja meg az Isten egységét, tökéletes egységbe forva. Ezt a keresztény család természetesen lemásolni nem tudja, de utánozni tudja az emberi lehetőségek határáig, igazi egységet valósíthat meg a szeretetben. A Szentlélek kis egyházzá teszi a keresztény családot, amelyben a szent szeretet, a Jézustól nekünk ajándékozott szeretet jelen van és működik. És ez a forrása a családi örömnek és boldogságnak, ez a forrása a család termékenységének, ez a forrása az új életek fakadásának, amelyek nem csak biológiai életek, még csak nem is csupán szellemi életek, szellemi működések, hanem a Szentlélekben megformált életek, természet fölötti életek, örök életre rendelt életek. Keresztény családban ez az alapvalóság, az oszthatatlan, egyetlen isteni szeretet, amely minden személyben külön-külön módon megnyilvánul, megmutatkozik. Nekünk a jelenkorban szembe kell néznünk azzal, ahogy eltorzult a családról, a nemiségről, a utódok születéséről való felfogás egy liberális társadalomban, amelyben legfőbb érték az egyén szabadsága. Tehát az egyén azt csinál, amit ő a saját boldogsága szempontjából jónak lát, és nem állnak fölötte törvények. A mi szemléletünkben ez nem így van, mert az ember teremtmény. Isten szereti minden teremtményét, Isten akarja minden teremtményének a boldogságát, de nem úgy, ahogy a mi rövidlátó módunkon megterveznénk, hanem a maga isteni módján, ami magában foglalja a megváltás húsvéti misztériumát, tehát a keresztet és a föltámadást is. Ez nem egyszerűen csak természetes boldogság, amire teremtve vagyunk, hanem örök boldogság, osztozás a Szentháromság boldog szeretet életében. A mai felfogás olyan szélsőségekig jutott, hogy kétségbe vonja magát az emberi szexualitást is. Hogy majd, ha nagy lesz valaki, majd eldönti, hogy férfi vagy nő akar lenni. Ez, ha nem volna tragikus, akkor nagyon komikus volna. Senki nem döntheti el, hogy férfi vagy nő akar lenni. Ez mindjárt tudjuk, hogy ez a kromoszómákban van adva. Tehát Isten eleve férfinak vagy nőnek teremtett valakit. Lehetnek a szexuális identitással problémák, de ezeket a maguk szintjén kell kezelni, mint problémákat, és nem csinálni belőlük elméletet. És a családban, ugye ez megint egy biológiai ténynek a természetes következménye, hogy egy férfinak, egy nőnek és a tőlük származó gyermekeknek van helye, ez a hármasság, amelyik a Szentháromság hármasságát leutánozza a Földön. Ez megint egy magától értődő dolog, és most az esély egyenlőségre, az emberi személy jogaira, szabadságára hivatkozva próbálnak bevezetni egy olyan szemléletet, amelyben akár két férfi vagy két nő is alkothat családot. Ez biológiai lehetetlenség, és a biológiai lehetetlenségnek nyomában jár az erkölcsi képtelenség, hogy miközben tiszteljük a jogait azoknak is, akik máshogy gondolkodnak az egyneműek kapcsolatáról, miközben tiszteletben tartjuk a jogaikat, de azt nem fogadhatjuk el, hogy az is egy család. Hála Istennek a magyar alkotmány ezt nem ismeri el, és ez nem fogadható el, hogy két férfi vagy két nő is alkothat családot. És mi akadálya akkor már, hogy hárman legyenek, vagy négyen? Teljesen eltorzul a család fogalma, de hogyha így gondolkodunk, hogy egyes számú szülő és kettes számú szülő van, és nem anya és apa. A modern esélyegyenlőségben való gondolkodás, a feminizmus, a nők jogaiért való küzdelem odáig ment, hogy magába Istenbe is belevitte azt a kettősséget, hogy Isten nem egyszerűen atyánk, hanem atyánk és anyánk egyszerre. Ebben van igazság, mert Istennek nincs neme. Hát amikor atyának mondjuk, azért mondjuk atyának és nem anyának, mert a nagy, erős, hatalmas az annak a kifejezése a Biblia nyelvén, a hím nem is, nem a nő nem. Tehát atyának mondjuk, de akkor nem mondhatjuk egyúttal anyának. Van egy néhány hasonlat az Ószövetségben, amelyik Isten szeretetét anyai szeretethez hasonlítja, de hasonlítja, ez hasonló. Nem lehet Isten két neműnek elgondolni, hogy ez a kifejezés megjelent, hogy apa, anya, Isten. Nincs ilyen, csak Atya Isten van, aki se nem férfi, se nem nő, de a Biblia kifejezés módjától mi nem térhetünk önkényesen el, és főleg nem mondhatjuk Istent két neműnek. Éppen ezért az Isten szeretetét utánzó férfi és női szeretet, apai és anyai szeretet, az a maga módján utánoz, és nem a nemiségben. Istenre a nemiséget nem lehet átvinni. Istennek nincs neme, ő fölött áll a nemi megosztásnak. A családról alkotott felfogásunkban döntő szerepet játszik a bensőség. A Szent Háromságban is egy tökéletes bensőség van, az Atya a Fiúban van, és a Fiú az Atyában, Jézus elmondja János evangéliumban, és ez az egymásban lét, ez az egymásban olvadottság, ez nem más, mint a Szentlélek. Három személy úgy, hogy nem osztja meg az istenséget, nem egymáson kívül vannak, hanem egymásban. És ez a bensőség a családi életnek lényeges eleme, hogy összeolvad az a két élet. Úgy fejezi ki magát az Ószövetség, hogy ketten egy test lesznek. És ezt sokszor szabadon fordítják úgy, hogy egy emberré lesznek. De nem lesznek egy emberré, az két személy marad, hanem egy testé lesznek, ami azt jelenti, hogy az életük, az emberi életük egyetlen élet lesz. És ez az összeforrottság, összeolvadottság adja a családi élet bensőségét. Ez természetesen összefügg azzal, hogy ha valaki apám volt 10 évvel ezelőtt, az 10 év múlva is apám. Ugye ma előfordul, hogy ön gyakori a válás, a hitoktató megkérdezi a gyereket, hogy hogy hívják apukádat, és a gyerek visszakérdez, melyiket, mert közben az anyja elvált és újból férjhez ment. De ezt mondja Jézus, hogy amit Isten egybekötött, az ember szét ne válassza. Aki elbocsátja feleségét és mást vesz, az házasságot tör, mondja Jézus. Tehát a válás tilalma az nem az egyház ötlete, hogy kitalálta, hogy nem engedi meg a válást, boldogtalanná téve ezzel az embereket. Nem, hanem az emberek számára képviseli az Isten törvényét, ami a teremtéssel magával adott. Kezdetben nem úgy volt, mondja Jézus a válásra. Isten a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott, és ketten egy testé lesznek. Tehát ez a teremtés törvénye, ez adva van az emberi lényeggel, az emberi természettel. De amíg a másik hitvestárs él, addig új hitvestársat keresni nem szabad. A bensőség törvénye az, hogy aki apám vagy anyám volt, az apám vagy anyám legyen 5 év múlva és 10 év múlva és 12 év múlva is, egy stabilitás, ami biztosítja a bensőséget. Természetes vannak emberi tragédiák, a válás is létezik, az is biztos, hogy sok házasságot felelőtlenül kötnek, nem minden házasság érvényes. Jézus maga is beszél erről a Máté evangéliumban, hogy az a bizonyos betoldás, hogy kivéve a paráznaság esetét, az erre vonatkozik, az érvénytelen házasságokra. Tehát van sok minden, bonyolultak az emberi dolgok. Ezt nagyon jól tudom, ezt tudja az Anya Szent Egyház. Megvizsgálja mindenkinek az ügyét, és próbál mindenki számára olyan helyzetet teremteni, ami elviselhető. De azért, hogy szenvedés nélkül, áldozat nélkül lehetne boldog családi életet élni, azt nem mondja az egyház. És Isten sem mondja nekünk. Igenis, aki utána akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét minden nap, és úgy jöjjön utána, mondja Jézus. Nem lehet az áldozatot küszöbölni a házas életből sem, a családi életből sem. Az bizony súlyos áldozatokkal és komoly szenvedésekkel jár. Hogyha valaki élni akarja a házasságát, úgy kell belevetnie magát, hogy az végleges állapot, amíg a másik fél él, addig ő le van kötve. Ezt nem lehet kiküszöbölni belőle. Másképp felelőtlen kalandok sorozatának mellékterméke lesz a gyermek. Na ez a tényleges helyzet. Nagyon sokak életében. Kaland sorozat valakinek a családi élete. Isten nem kalandnak szánta a házasságot, vagy mondhatom azt is, hogy kalandnak, de akkor a legszebb, leggyönyörűbb kalandnak, hogy oda ajándékozom az életemet, és nem veszem vissza többet. Ilyen volt az egyszülött ige kalandja, amikor belevetette magát az emberi sorsba, és nem vette vissza egész a kereszt halálig. A családi élet is kereszt, de aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét a családi életben is, és itt van egy stabil, masszív struktúra, a férj hűsége a feleséghez, a feleség hűsége a férjhez, és ebből a közös hűségből a gyermekek számára fakadó biztonság. Én utólag gondoltam vissza arra, hogy nekem még csak eszembe se jutott gyerekkoromban, hogy a szüleim elválhatnának. Tudtam, hogy van válás, de ez az én szüleimmel is előfordulhat, az teljesen ki volt zárva. Nem is jutott eszembe. Utólag gondoltam csak végig, hogy milyen szerencsés vagyok, nem azért, hogy nem történt meg, hanem hogy nem is jutott eszembe. Mert olyan stabil volt közöttük a kötelék, és ezzel mindenki tartozik gyermekeinek. Isten megáldja a házasságot, a hűtlenséget már nem tudja megáldani, ne azt követeljük az egyháztól, hogy áldja meg a hűtlenséget, hanem azt, hogy segítséget adjon, kegyelmi segítséget ahhoz, hogy valaki egy áldozattal teljes életet boldogan tudjon élni.